abban a zenei mindenségben, amelyet Bach teremtett.
Tíz év telt el azután. Körbenőtte őket a zene. Úgy lebegett, akár egy madár szárnyakból álló felhő. A kéményseprő, a szobafestő, a tenor feje felett. Körülcsapongta a gyerekkórust és a zenekart. Egyre újabb tehetségek kerültek elő a falusi portákról. És most, Solveig halála után, Solveig temetésén Janke kántor keze még egyszer a magasba lendült. Rázendített a kórus, ám alig néhány ütem után, ott, ahol Solveig hangjának kellett volna kiválnia és kibontakoznia, és fecskeként röbdösni a templomkerti hársfák mézillatú árnyai alatt, épp ott némultak el. Ott omlott össze egy kórus, egy zenekar, egy egész városka közös célkitűzése. És azon az őszön már senkinek nem volt kedve, ereje újra kezdeni. Sidner zavarba ejtette a tanárát. Első iskolai dolgozata, aminek karácsonyi emlék volt a címe, így szólt.
A legeslegnagyobb zeneszerző Johann Sebastian Bach fáradt volt aznap. Hazafelé tartott a december esti sötétségben. Tudta, hogy otthon zsivajogva és lármázva türelmetlenül várják a gyerekei. Fázott. Egész délután hideg volt a templomban. A kórus tagjai nyűgösek, mogorvák, s rekedtek voltak. Mivel vidíthatná fel őket? Egyre csak ez a kérdés szakadott gyönyörű koponyájában. És miközben komótosan bandukolt a mocskos és latyakos utcán, nagyszerű ötlete támadt. Hát persze, énekelni fogunk, énekléssel fogom őket felvidítani. Erre van szüksége az én barátaimnak. És miközben közeledett a házhoz, ahol lakott, felpillantva az ablakokra, gyertyákat látott égni odabent. Hirtelen csodálatos dallam csendült fel az agyában. Alakot öltött egy eszme. Ezután kezdte el írni a karácsonyi oratóriumot. Vidám napok virradtak a családra. Bach ugyanis 1734 karácsonya előtt a zongora köré gyűjtötte őket. A nagy mű megszületett.
Bár Stolberget előre figyelmeztették, hogy kesztyűs kézzel bánjon a fiúval, és legyen türelemmel vele szemben, az órán, amikor a dolgozatok kiosztására került a sor, nem tudta, mit tegyen. Később sem tudta.
Egy szép tavaszi napon Johann Sebastian Bach kirándulni indult a családjával. Madarak csiripeltek a fákon, patakok csörgedeztek, sárosak voltak az utak. Ők azonban végül is találtak egy kellemes helyet, ahol letelepedhettek, megehették az elemózsiájukat, és megihatták a borukat. Egy patak partján üldögéltek, a legkisebb gyerekük, Johann Philipp Emanuel, még az édesanyja ölében. Az idősebb fiúk magukkal hozták a fúvalájukat. Csodálatosan szárnyalt a muzsika. Az égből forrón tűzött le rájuk a nap, ezért kis idő múlva a szülők levetkőztek, és anyaszült meztelenül, testüket süttetve üldögéltek a melengető napon. Ezután lefeküdtek, és összebújtak.
Stolberg tanár úr ekkor kitépte Sidner kezéből a füzetet, és a kályhába dobta. Sidner az egész ügyet félreértette. Azt hitte, a tanár azért haragszik, mert már megint a Bach családról írt. De hát erről ő egyszerűen nem tehetett. Nyelve, stílusa, ettől kapott szárnyakat, képzelete ebben a világban gyökerezett. Csak ennek örült. fejében végtelenül hosszú történetek fogalmazódtak meg arról a családról, mely ontotta magából a nagy muzsika végtelen dallamait. Ezután a nap után nem írt többé. Üresen maradtak a füzetlapok. És teltek az évek. Bár Sidner már nem írt, sokat olvasott. Iskola után a könyveibe temetkezett. De szorgalmasan tanult orgonálni is. Csak néha-néha ment el Sleipnerrel egy kicsit csavarogni. Apránként megismerte Sunnét. Csavargásaik közepette Sidner előtt fokozatosan kitágult a világ. Sleipner mindenütt ismerős volt. Végig kóborolták a főutcát, ahol apró üzemek sorakoztak. A borotva pengegyár, a tidán gyapjufonoda, a téglavető. Egy nap benyitottak a rövidáru boltba is. A tulajdonosnő az a Fanny Udde volt, akiről azt beszélték, hogy telepatikus viszonyban áll Sven Hedinnel, a híres utazóval. Ám ez cseppet sem gátolja rövidáru boltja vezetésében. Amikor beléptek, Fanny egy francia divatlapot lapozgatott. Magas nyakú fehér blúzban állt a pult mögött. Ábrándozott és mosolygott. Ahogy megmozdította a kezét, egyszerre parfüm illat szállongott a levegőben. Csodálatos keze volt. Finom kék erecskék hálózták be. Az egyik ujján egy különleges gyűrű volt. Állítólag azt is Sven Hedintől kapta. A gyűrű a Góbi sivatag környékéről került Fannyhoz. Fanny 36 éves, és nincs élő ember, aki tudná, hogy anya jegyet visel a jobb melle alatt. Haját hatalmas konyba fésüli, élő ember még nem látta kibontva, senki sem tudja, milyen hosszú. Ajkát élő ember még meg nem csókolta, egyenes orrát meg nem érintette. De hogy mindez hogy lehet, azt föl nem foghatja épp ész.
Szerbusz, Leibner! Kedves vagy, hogy benéztél. Mi kellene, ha volna?
Szerbusz! Csak Sidnernek szerettem volna megmutatni a kínai csengődet. Nem hitte el, hogy neked van.
Sidner megérinti a kis harangot. Sokáig ácsorog egy helyben. Mintha meg akarná érteni a harang hangjainak jelentését. Mintha előhívná a régi harang készítő mester arcvonásait, a házat, ahol a harangot készítette, a falut, melyben a ház állt, a hegyeket, amik a falut körülvették.
Ez a fiú lát valamit.
Szokott néha így viselkedni, Fanny.
Szegény fiú. A keze egészen olyan, mint Svené. Kedves fiúnak látszó, Sidner. Ha erre jársz, nézzél be máskor is. Gyere, hadd borzolom meg a hajad.
Sidner odalép Fannyhoz, szemét lehunja, és miközben Fanny ujjai körbejárják a nyakát, fejét a sötétségnek, az űrnek, a csendnek támasztja. Áronnak a munkáján kívül nem sok dolga volt. Ha tehette, a Bibliát olvasgatta, hagyta, hogy körülvegye az Isten. Egyik nap a szombaton kalászt tépő tanítványokról olvasott. Úgy érezte, ennek a fejezetnek igen sok köze van hozzá és Solveighez. Ebben találta meg a szeretet és a türelem középpontját. ez sugározta azt a fényt, melyben elfért Solveig és az ő élete. Íme eljutott hozzá az égi jel. Ezentúl csak figyelnie kell. A nagy titok ott van az égre írva. Ebben a képletben Solveig is benne van, sőt, ő az összetartó erő. Feltámad benne a remény, hogy Solveig él. Csak valahol nagyon-nagyon messze.
Figyelj, Sidner! Nem tetszik apád állapota. Kéne valami, amivel leköti magát. Valami, amivel lefoglalja a gondolatait.
Apa! Hallottál már az amatőr rádióadókról? Egyszer elmehetnénk a Sunnei Rádió Amatőr Klubba.
Áron sikerült becsalogatni a klubba. A helyi kertész melegházában volt berendezve a stúdió. Ott sípolt egész Európa, de néha Amerika és Afrika is. Egyik nap szokatlanul távolról igazolták vissza a kapcsolatteremtést. Új-Zélandról érkezett levél. Amíg a többiek kézről kézre adták a levelet, Áron a sötétségbe merett. A távoli üzenet egyszeriben közelebb sodorta Solveighez. Áron egyfajta